A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. Visithargita.ru.
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. A Korond patakán bekövetkezett áradás miatt kritikusra emelkedett a Kiskükülő vizének só koncentrációja. A környékbeli lakosságnak már több mint 300 ezer liter ivóvizet osztottak szét. Kérdés, hogy ez hosszú távon meddig kivitelezhető, illetve mi történik azokkal a gazdákkal, akiknek öntözniük kell növényeiket, itatni állataikat, illetve mi lesz a talajjal, ha hosszú távon sós vízzel öntözik. Mai meghívottam itt a stúdióban dr. Bálint János növényorvos, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem tanára, illetve telefonon itt van velünk Maros megye prefektusa, Barabási Antal. Tisztelettel köszöntjük, jó napot kívánok, prefektus úr, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, jó napot kívánok.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Prefektus úr, mit mutatnak a legfrissebb mérések a Kiskükülő vizének sótartalmát illetően?
Tehát azt tudni kell, jó napot kívánok önöknek és a kedves hallgatóknak is, azt tudni kell, hogy a megengedett só mennyiség bármilyen ivóvízben az 250 mg. A jelen állás szerint azt tudom mondani, hogy hétfőtől ezt mérjük folyamatosan, azt tudom mondani, hogy ha lehet így mondani, hogy stabil, tehát itt a 396 és a 440 mg között mozog, tehát relatíve stabil, azóta sem nőtt. Remélem, hogy amint a parajdi helyzet, illetve a patak helyzete megoldásra kerül, akkor ez a sós, kiskükülős sós víz is megoldódik, tehát újraírhatóvá válik.
Azt tudják, hogy honnan eredett, a bányából folyik ki ez a sós víz?
Nem. A Korond pataka, ugye a só réteget belemossa a kiskükülőbe, és innen jön ez a gond.
Na most ez a koncentráció, a kiskükülő só koncentrációja mindazok után történt, ugye, hogy a Böződi tóból azért engedtek vizet a kiskükülőbe, hogy hígítsa.
Így van. Tehát az péntektől engedtek vele minden nap, a tegnap déltől körülbelül olyan 20 órája lezártuk teljesen a Böződi tónak a beáramlását. Olyan célból, hogy nézzük meg, hogy milyen reakciót fog ez kiváltani, láncreakciót, ugye. Hál' Istennek azt tudom mondani, hogy a Sipos Levent igazgató úr által átküldött eredmények szerint nem változott negatív irányba, illetve nem nőtt meg a sótartalma a kiskükülőnek. Tehát próbáljunk ezzel úgy menedzselni, azt mondtam itt az igazgatóraknak, hogyha ne adj Isten, nagyobb probléma van, legyen hova nyúlni. Tehát emiatt mondtam, hogy nézzük meg, hogy mit tud kiváltani, milyen láncreakciót, és ennek folyamán tegnap 20-22 óra lezártuk ezt a gátat. Azóta, hál' Istennek, nem nőtt, tehát plusz-minusz ugyanabban az intervallumban van a sótartalom.
De ebben az állapotában a kiskükülő vize ivóvízként nem használható.
Ivóvízként nem használható, így van, tehát nincs standard, 250 mg a megengedett, a fölött már nem tekinthető ivóvíznek. Amúgy zárójelben megjegyezném, hogy én személy szerint megittam egy fél literrel, nem érzik a sósága, nyilvánvaló, hogy a törvény szerint nem jelenti azt, hogy ez egy ivóvíz minőség. Tehát mind sóság, nem érzik az ivóvízbe.
Milyen intézkedéseket hoztak a lakosság és a házi állatok védelmének érdekében? Nem tudom, gondolom, hogy akkor, ha emberi fogyasztása nem alkalmas, akkor az állatok itatására sem.
Éppen emiatt, hát elsősorban intézkedést itt egy hál' Istennek egy olyan jó csapatunk van Maros megyébe, és ezúton is meg szeretném köszönni az összes olyan kollégáimnak, akik együttműködnek velünk. Az országos segítségtől kaptunk folyamatosan palackozott vizet, mentes ásványmentes vizet, illetve az AquaServ minden faluban, minden városban, értem, hogy Dicsőszentmárton lehelyeztünk ilyen egy köbméteres ivóvíz tárolókat, ahonnan ellátjuk a kedves lakosokat. Ott, ahol olyan probléma van, hogy kisgyerek, betegek, nehogy Isten, mozgássérültek, ott ki is szállítjuk mindenkihez haza a vizet.
Igen, de most
a palackozott vizet.
Igen. Mi kell, hogy történjen Parajdon? Milyen intézkedéseket, vagy miket kell csináljanak ott, hogy megszűnjön ez a magas só koncentrációval? El kell terelni egészen? Bizonyára kapcsolatban van a Hargita megyei kollégájával, hogy hogyan szűnhet meg ez az állapot, ez a sós vízbefolyása a Kiskükülőbe?
Hát a Hargita megyei Petre Sándor kollégámmal kapcsolatban vagyok, azt tudom mondani, hogy naponta, akár többször is beszélgetünk, de ezt inkább bízzuk az olyan szakemberekre, akik majd véleményt mondanak a napokba, illetve el is kezdenek ebben dolgozni. Tehát ebben ugye ehhez nem értek. Ami az állatokat illeti, az állategészségügyi országos hivataltól lekértük, hogy mi az a megengedett milligram, ami az állatokat illeti. Szerintem egy órán belül meg fogjuk kapni a hivatalos választ. Ahol nem kell aggódni, az biztos, hogy a kérődzők, ugye azt tudjuk, hogy a kérődzőknél kötelező módon sóbevitel kell, hogy legyen, ott akár 1000 mg-ig megengedett a sóbevitel per liter, úgyhogy ott nem fogok aggódni. Azt tudom, hogy a sertéseknél 600 mg, minden, ami szárnyas, ott kb. 300-400 mg-ig megengedett. Úgyhogy várok azért erre egy hivatalos információt, de addig is mondom, tehát főleg a kérődző állatoknál beszélek, itt szarvasmarha, kecske, jó, ott nem kell amiért aggódni, mert ezzel nyugodtan lehet itatni ez a minőséget, sőt, pótoljuk a só mennyiséget is, amire szükség van.
Mi történik azokkal a gazdákkal, akik a Kükülőből mondjuk öntözni szeretnék növényeiket? Erre hivatalos adatok vannak, hogy
arra használhatunk? Erre még nem kaptunk választ, onnan is ki fogjuk kérni a szakvéleményt. Hál' Istennek most azt tudom mondani, hogy az elmúlt napokban vagy hetekben annyi esőzés volt, hogy nem beszélhetünk még ilyen jellegű problémákról. Sőt, azt tudom mondani, hogy annyira nagy a víztartalom, hogy be se lehet menni a szántóföldekre.
Igen, hát kivéve mondjuk, akik fóliában termesztenek, ők naponta kellene, hogy öntözzenek.
Így van. Ott is várjuk még a hivatalos informálást, és akkor tudok többet erről is mondani.
Maros megye prefektusa Barabási Antal, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre.
Köszönöm én is.
Viszont hallásra.
Szép napot.
Szülőföldön okosan, mert a földnek lelke van. A műsor támogatója a Marosi Gazda Kft. www.rmge.maros/marosigazda.
Mert a földnek lelke van és termőképessége. Bálint János növényorvos, a Szapienc Erdélyi Magyar Tudományegyetem tanára, akivel folytatjuk a beszélgetést innen. Még nem kaptak hivatalos adatokat, azt mondta a prefektus úr, hogy használható-e öntözésre ez a víz, aminek a só koncentrációja azért jóval a megengedett szint fölött van. Miért? Milyen minőségűnek kell lenni az öntöző víznek ahhoz, hogy a növényben ne tegyen kárt, illetve hogy hasznosuljon valamennyire?
Igen, tehát az öntöző víz az egy elemi dolog, egy nagyon fontos dolog. Ugye többször emlegetjük, hogy a 21. század aranya a víz. Itt most azzal szembesülünk, hogy víz van, csak minőségi kérdések is, annak a víznek milyen a minősége. Az öntöző vizeket a növényeknek való és a talajra való alkalmasság alapján osztályozni szokták. Én tulajdonképpen elsősorban növényvédelmi szakember vagyok, tehát ugye a kártevőkkel, kórokozókkal foglalkozom, de a növény egészségügyet nagyban befolyásolja azt, hogy milyen kondícióban vannak a növények, tehát ugye az össz általános egészségügyi állapotok milyen. Bármilyen betegség vagy kórokozó, amikor feltűnik, és hogyha gyakrabban is tűnik fel, sokkal ellenállóbb egy növény, hogyha megfelelő termesztés technológiában részesül, és ennek a termesztés technológiának az egyik alappillére ugye ez a víz, úgyhogy a saját szakmámban is, de mivel ugye kertészmérnök vagyok, ezért ennek az öntöző víznek nem most, hanem már korábban azért utána jártam, még nyilván tanultuk is az egyetemen. Az öntöző víznek az összsó tartalmát szoktuk mi így a gyakorlatban nézni, tehát a mindennapokban úgymond. Sokan megkérdezik például egy tenyészedényes, egy cserepes muskátlinál, hogy ezt meg kell öntözni vízzel, vagy nem. Hát nem tudjuk. Beleszúrjuk az EC-mérőt, amikor nedves a talaj, és ez megmutatja, hogy milyen a talajoldatnak a vezetőképessége. Az alapján mi eldöntjük, hogy van elég tápsó, úgymond, amit a növény fel tud használni, és meg kell öntözni tápoldattal, vagy nem. Tehát a talajoldat, illetve az öntöző víznek a gyakorlati szempontból, a kertészeti gyakorlati szempontból EC-t, úgynevezett elektronikus vezetőképességet szoktunk nézni, amit millisiemens per centiméterben vagy mikrosiemens per centiméterben fejezünk ki, és többféle átváltás létezik, itt az 500-tól 700-ig terjed, én a diákoknak 700-at szoktam mondani, mert az fejbe könnyen megegyezhető, tehát 1 millisiemens per centiméter vezetőképességű víz, elviekben, de mondom, ez egy körülbelül érték, 500-tól 700-ig ez változhat, 700 mg per liter összsót tartalmaz. Na most ez az összsó, ez különböző ionokból adódhat össze, különböző sókból adódhat össze, kútvizekben nagyon sok a hidrogénkarbonát, ugye, ami a kémhatás megemelkedéért felelős, lehet benne kálcium, magnézium, szulfátok, stb. Tehát nagyon sok minden lehet. A növények a legtöbb elemet felhasználják, ugye, tehát a makroelemeket, nitrogén, kálium, foszfort nagy mennyiségben, kálcium, magnézium nagy mennyiségben, ként is nagy mennyiségben, mikroelemeket ugye valamivel kevesebb mennyiségben. Viszont a nátriumot és a klórt, ami a konyhasóban van, erre a két elemre pont nincs szüksége a növényeknek. Tehát, hogyha nekünk van egy öntözővízünk, amelyiknek mondjuk az összsó tartalma 1,5 millisiemens per centiméter, tehát egy ilyen közepes öntözésre közepes vízminőségű, de az oldott sókat úgy tartalmazza, hogy az a növények számára is megfelelő, akkor azt, ahogy kijuttatjuk, előbb-utóbb a növények felhasználják, és különösebb gondot nem okoz. Viszont, hogyha ennek a víznek az összsó tartalmába jelentős mennyiséget képvisel a nátriumklorid, akkor sajnos az ott marad a talajban, és a nátrium az elég veszélyes a növényekre nézve nagyobb mennyiségben. A veszélye abban áll, hogy mivel a növény nem használja fel, felhalmozódik, így a talajoldat koncentrációja megnő, és a gyökérben lévő gyökérsejtek koncentrációjánál, hogyha nagyobb lesz a talajoldat sókoncentrációja, akkor nem tudja megfelelően felvenni a növény gyökere a tápanyagokat. Tehát ilyenkor beszélünk fiziológiai szárazságról, amikor ott van a víz, csak gyakorlatilag a növény nem tudja felvenni. Ennek azonnal látható jelei vannak, elhalnak hajszálgyökerek, kókad a növény, tehát ez ennek egyértelmű jelei vannak.
Pusztulhat?
Akár el is pusztulhat a növény. Gyakorlati szempontból, amikor itt sómérgezés van, én legtöbbször azt vettem észre, és nagyon sok szakradalom ezt is írja, hogy a levél széle a szélétől kezdődően kezd beszáradni. Nagyon sok érzékeny, vagy kevésbé sóérzékeny növényen láttam ilyet, ugyanis ez a só öntözővízben, ez most Most úgymond nagy területet érint, és sokat beszélünk róla, de ez nem volt újdonság eddig. Több furt kútban is van magas sótartalom. Én például elhoztam egy kertészetnek a vízelemzését, amely pár évvel ezelőtt végeztünk. Ebben a nátrium ion tartalom a 187 mg, és a klorid ion tartalom 331. Na, ennél a kertészetnél, amikor elvégeztük ezt a víz, az össz EC-t 2 millisiemens per centiméter, amikor itt elvégeztük a vízanalízist, akkor én javasoltam, hogy lehetőleg hosszú kultúrák esetén, ugye ez tenyészedényes termesztésről van szó, disznóvény termesztésről, lehetőleg ne használjuk ezt a vizet, vagy úgy, ahogy itt most jelenleg is a kiskülő vizét, valamivel próbáljuk javítani, tehát lágyabbá tenni, vagy csökkentsük a sókoncentrációt. És a hosszú kultúráknál, például a krizantémnál nyáron nagyon sokat kell öntözni. A késői krizantémoknál egyértelműen megfigyelhető volt egy növekedésbeni leállás, levélszél, beszáradás, és ugye a kertész miután látta ezt, nyilvánvalóan próbált meg áttérni olyan vízre, ami megfelelő. Itt sokszor megemlítjük azt, hogy ugye vannak sóérzékeny növények, kevésbé sóérzékeny növények, sótűrő növények, de arról kevesebb esik szó, hogy egy növény fajon belül annyi félét nemesítettünk ki, hogy például a krizantém az egy sótűrő növénynek, vagy egy közepesen sótűrő növénynek számít, inkább közepesen sótűrőnek, viszont nagyon sok fajta van, és van több krizantém fajta, amelyik bizony én inkább az enyén sóérzékeny növényekhez sorolnám. Tehát a konyhasó a növények számára semmiféleképpen nem jó. Hogyha én most megiszok, nincs, tehát ilyen humán egészségügyi ismereteim nincsenek, de én is úgy gondolom, hogy elég sok mindent sózunk, ugye, ha egy finom szalonnát, ugye, vöröshagymával megeszünk, azt megsózzuk, vagy a paradicsomot is van, hogy sózzuk, van, hogy nem. Tehát lényeg az, hogy mi sót fogyasztunk. Azt a mi kiválasztó rendszerünk kiválasztja, nyilván energiába kerül ez neki, nem jó a túlfogyasztás, nem szeretnék belemenni az egészségügyi vonatkozásába, vannak nálam ennél tehát megfelelő szakemberek erre. Ha egy növényt is mondjuk megöntözünk a jelenlegi értékeket, amit mondtak itt az előbb elhangzott, hogy 400 mg klorid tartalom, az így fejbe gyorsan kiszámolva olyan 250-270 mg nátrium, tehát ugye mellette ott van a nátrium, atomtömeg, molekulatömeg alapján ezt ki lehet számolni, hogy körülbelül egy ilyen 250-280 nátriumnak felel meg. Akkor, hogyha én is egy kicsit nézelődtem, még műsorban nem jöttem papírokkal, de most több papír van előttem. A magyar szakirodalom alapján az öntöző vizeknél úgy hangzik el, hogy a nátrium tartalom 50 mg per liter alatt kiváló minőségű, 50-70 között még elfogadható, 70 felett már alkalmatlan. Ugye itt 250-ről beszélünk. A kloridion esetében 50 mg per liter alatt semmiféle veszély, 50-100 mg per liter között klórérzékeny növényekre káros hatással van, 100-160 mg liter fölött a növények öntözésére alkalmatlan. Ez a magyar szakirodalom. A Román Földtani, illetve Ökológiai Intézetnek egy 2018-ban közölt, az ő kutatói által közölt cikkben úgy írja, hogy a nátrium tartalom az uborka esetében 100 mg per liter, paradicsom esetében 150, egyéb kisebb kultúrák esetében 30-60, a klóra 100-150 és 50-nél van. Tehát azt látjuk, hogy bár van egy törvény is erre, hogyha az emberi fogyasztás, tehát ha emberi fogyasztásra nem alkalmas a víz, akkor azt szigorúan tilos állatok itatására, illetve öntözésre is használni. Ennek mondjuk jó lenne, jogászok egy picit utána néznének, kollégákkal találtuk tegnap a vízügyi törvénybe, 9. fejezet 16-os cikkeinek a harmadik bekezdése, esetleg ennek nálunk jobban szakavatott emberek, ha utána néznek, ezt mindenféleképpen megköszönjük. Tehát a jelenlegi értékek tekintetében nem használható öntözésre. Úgy gondolom én. Miért nem használható? Itt is, hogy értsük meg. Szerintem, hogyha egyszer, kétszer, háromszor megöntözzük a növényeinket vele, szerintem semmi gond nincs, ugyanúgy mi is, ahogy megisszuk. Csak az a helyzet, hogy a talajban ezek ott maradnak. Tételezzük fel, hogy a jelenlegi kisküküllő vizével egy kertész öntözi a növényházi szabad, tehát hogy talajon lévő zöldségeit. Azt jelenti, hogy 250 mg per liter nátriumiont juttat be egy öntözéssel. Most a hőmérséklettől függően naponta egyszer-kétszer, attól függ, hogy mennyi vízmennyiséget ad, de gyakran kell öntözni. Ha most 2-3 hétig ugyanezzel a vízzel öntözi, mivel a növény nem használja fel a nátriumot, nagyon nehezen mosódik ki a talajból, tehát erősen kötődik a talajhoz, akkor ennek már 2-3 hét múlva a 20-szorosa lesz ott, tehát 5000 mg per liter töménységben. Ha kevés víz lesz ott, ugye nyilván növekszik a koncentráció, hogyha újra víz kerül a talajba, az újra feloldódik. Tehát a helyzet az, hogy nagyon gyorsan, relatív gyorsan, minél intenzívben öntözzük a talajt, annál gyorsabban el tudjuk szikesíteni a talajt. Erre a történelem során rengeteg példa volt. Hát ugye a legrégebbi, egyik legismertebb a Mezopotámia területén történt talajszikesedés, de az Aral-tó környékén is szikesedtek el talajok Kaliforniában. Óriási probléma ez a mai napig is, és hozzánk legközelebb, hát most attól függ, hogy délre vagy, ugye nyugatra nézünk, de mondjuk Romániában, Baragán környékén a kommunizmusban a helytelen és a túl magas sótartalmú öntözővizek következményeképpen nagyon nagy termőterületek váltak, hát én nem azt mondom, hogy termőképtelenné, de jócskán csökkent a termésmennyiség. A 2000-es években is próbálták európai uniós pénzekkel, meg stb. Különféle módszerekkel rehabilitálni ezeket a talajokat. Tehát és visszatérve, lehet, pánik
lehet
nem kell.
Lehet rehabilitálni?
Hát szintén nem vagyok talajtani szakember, ebben nem mennék bele. Pánikra semmiféleképpen nincs ok, tehát senki ne pánikoljon szerintem. Viszont kezeljük helyén a dolgot, tehát egy-két öntözés, most nem tudom ezt sem mondani, hogy hány öntözéssel lehet probléma, mindenki tud számolni, ezeket össze lehet szorozni, meg lehet nézni, attól függ, hogy milyen talajtípusok vannak, viszont hogyha ez az állapot tartósabb ideig fennmarad, ahogy az ivóvíz problémát meg kellett oldani, úgy akkor ezen termesztők öntözővíz problémáit is szerintem valahogy meg kellene oldani. Társadalmi összefogással nagyon sok minden lehetséges, úgyhogy én arra kérem a kertészeket, akik jelenleg ebben a helyzetben vannak, hogy kérjék a segítséget, illetve akiknek van lehetőségük segíteni, azok segítsék ezeket a kertészeket, mert hát nagyon sokszor elhangzik ez, ugye, hogy rövid élelmiszerlánc, helyi termékek, és szerintem felelősséggel tartozunk ilyenkor azok iránt, akik termesztik ezeket a zöldségeket.
Igen, hát mindazok után ugye, hogy tavasszal komoly fagykárokat szenvedtünk, és amennyiben emiatt most kompromittálódik a még meglevő, vagy még lehetséges termés, akkor ez bizony nem tesz jót nekünk, és mehetünk a multikhoz aztán jövő tavasszal vásárolni, vagy ezen a télen, ami előttünk áll. Egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, János vagyok, üdvözlöm a kedves meghívottját. Tanácsot kérem, ismert dolog volt az, hogy a kisüküllőnek a vize csak feltételekkel használható a sótartalom, tehát a jelenlegi sótartalom évekkel ezelőtt is már a Nyárádszeredai Egyetemen ezt elmondták a hallgatóknak, és akinek füle volt, az meghallotta. Tehát ezért van az, hogy ahol van nekünk egy földünk vidéken, ottan egy nagyobb far, és hosszú évekig nem tudták, hogy miért gyenge a petrezselyem termés. Ahhoz, hogy a tavaly aztán egy komolyabb vizsgálat kimutatta, hogy az öntözővíz miatt, pedig öntözték tisztességgel, de az öntözővíz miatt. Mit szeretnék én mondani? Amiről nem beszél senki, csak mind parajdal és parajdal vannak elfoglalva, a járulékos károkról. Tehát a kiskükölő vize egészen addig, ameddig beömlik a marosba, és majd lehet, hogy még továbbra is, károkat okoz. Az állatoknak nem adható, és az öntözésre nem adható. Én a virágomnak, a növényeimnek a kertemben nem mondhatom, hogy várjatok, amíg kitisztul a kisküklőnek a víze, hogy aztán majd. Mert ez a tala, ez a víz a kisküklőből összeköttetésben van, azt nagyon jól tudja mindenki, a talajvízzel, és bekerül a talajvízbe is. Tehát a kutakba. Na onnan aztán szedje ki az ember, vagy szedjék ki, az szinte lehetetlen lesz. Mit szeretnék én kérdezni öntől? Volna lehetőség önöket megkeresni személyesen, hogy valahogy tanácsot adjanak, hogy mit tudjunk csinálni, mert hiába húzzuk a kútból is a vizet, mert ott is magas a nátrium tartalom, köszönhető az olyan az állattartó gazdáknak, akik a trágyalevet nem kezelték megfelelően, hogy mit lehetséges és mit lehetne tenni, hogy valahogy megmenteni a termést.
Igen, köszönjük szépen.
Ne tévesszük össze a nátriumot a nitráttal. Igen, tehát a nitrát szennyezés, annak többféle oka lehet. Most mindjárt le is járt a műsor, szerintem ne menjünk a nitrátba bele. Most a nátrium és a klorid az egyik legnagyobb probléma. Hát én azt tudom mondani, hát közvetlenül az egyetemet az elmúlt 3 napban rengeteg volt diákunk, rengeteg kertész megkereste, nem csak engem, kollégáimat, ökológusokat. Amennyiben odahozzák, s lehetőségünk van egy ilyen egyszerűbb EC-mérést, összsó tartalommérést, ezeket meg tudjuk nézni, de hát ugye erre vannak hivatalok is, tehát ezeket mi nem hivatalosan csak... Ha valaki jön egy diák vízzel, akkor persze megnézzük, de ahhoz, hogy mondjuk következtetéseket lehessen levonni ezek vizekből, ezt hivatalosan ugye be kellene mérni. Tehát minket meg lehet keresni, a tanácsot szívesen és mindig jó lélekkel adjuk. Szerintem viszont amit a legtöbb, amit tehetünk, az, hogy beszélünk róla, minél többet beszélünk róla, nem pánikszerűen beszélünk róla, és a tényeket ismerve kihozzuk a lehető legtöbbet, és ahogy említettem, ugye valahogy úgy hangzott a kérdés, hogy oldja meg, hát nem tudok édesvizet oda szállítani, viszont az egyik kertésznél például...
Egyébként tapasztalták azt, amit mondott János, hogy már évek óta, vagy évtizedek óta a kisküklőnek azért magasabb a só koncentrációja, ami simán előfordulhat, hiszen a korondpataka mindig belefolyt.
Őszintén megmondom, én ezeket nem mértem. Egyes kollégáktól mintha hallottam volna ilyen információkat, de mivel ezek nem biztos információk, én ezért inkább nem mondok semmit. Én úgy gondolom, hogy a vízügynél, ott, ahol az ivóvezeket is előállítják, ott rendszeres mérések kell legyenek az elmúlt 10-20 évre visszamenőleg. Amennyiben ez közérdekű információ, akkor az sajtó, vagy mezőgazdasági szervezetek, vagy bárki, ezt kérjék ki, és mi a kielemzésében mindenféleképpen fogunk segíteni. Még visszatérve oda, amit az előbb akartam mondani, hogy az egyik kertészetnél például ugye a küküllőből szeretett volna öntözni, és akkor így a falu egyéb kútját fogja használni, amelyik jóval kisebb összsó tartalmú. Most nyilván ugye, hogy itt ezeknek a kutaknak is mennyi a hozamuk egy kertészetnek.
Hát most hál' Istennek, vagy nem hál' Istennek, esős időszak után vagyunk, most jó a kutaknak a vízhozama ebben a pillanatban, nem tudjuk, hogy meddig.
Mivel nem pontosak az értékek, ezért nem is mondanám a pontos számokat. Annyit mondanék, hogy az összsó tartalom szempontjából tegnap néztük meg a kisküküllőt, körülbelül a harmada a nyárrád, és 6x7-szer kisebb a maros víz összsótartalma. Ugye ebbe nem tudjuk, hogy nátriumklorid vagy egyéb sók játszanak szerepet, tehát ez a felszíni vizek, most esőzések vannak, nem indokolja semmi ezt a magas sótartalmat. Gondolom, hogy itt is a legfőképpen a nátriumkloridról van szó.
Ilona írja SMS-ben, jó napot kívánok, köztudott, hogy a gyógy ásványvizek sótartalma nem ugyanaz a vezetékes ivóvízbe kerülővel. Kérdésem, hogy az iváson és az öntözésen kívül az utóbbi még mire használható? Továbbá hogyan vonható ki belőle utólag a só? Köszönöm, Zsé Ilona írja. Hát erre most azt hiszem, hogy választ nem tudunk adni.
Igen, nem vagyok szakember, én erre nem szeretnék választ adni. Fordított ozmózissal lehet kivonni a sót a vízből. Ugyanakkor erről a mérésről még egy annyit megjegyeznék, hogy az egyetemen korábban is megfogalmazódott, ugye hát a növények tápoldatozását az folyamatosan mérjük az EC szintjét az öntöző víznek, ugye, tehát a tápsokat feloldjuk, és akkor azt, hogy juttatjuk ki. És többször előfordul, hogy a tápoldatozó adagolóból kicsúszik, ami veszi fel a tápoldatot, vagy egyéb bármilyen hiba történik, és a kertész munkás az tovább öntöz. És akkor ezt elkerülvén gondoltuk, hogy fejlesztünk egy olyan EC mérőt, amelyik élő időben egyszerűen, olcsón tudja mérni ezt, és akkor egy csengővel felszerelve, hogyha nem a megadott értéken jön a víznek az összsótartalma, akkor elkezd csengetni. Ilyen műszerek amúgy rendelkezésre állnak, csak hogy elérhetőben, olcsóbban gondoltuk ezt a helyi gazdáknak. Én akkor megkerestem az egyik vásárhelyi céget, az SVT Electronicsot, és ki is fejlesztettünk egy ilyen EC mérőt. Napokban felhívtam a kollégákat, és megkérdeztem tőlük, hogy tudnának-e egy olyan mérőműszert készíteni, ami mérné az összsótartalmat ezekben a patakokban és a folyókban, és ők azt a választ adták, hogy amennyiben erre hivatalos igénylés érkezik egy polgármester hivatal részéről, vagy bárhonnan, ahol, aki szeretné ezt így, de mindenféleképpen itt a szó a hivatalosról van szó, hogy ne az legyen, hogy gerilla módon ilyesmiket csinálunk, ők egy hét alatt rendelkezésre tudnak bocsájtani olyan eszközöket, hogy élőben, mint ahogy a hőmérsékletet olvassuk a honlapokon, meg tudjuk nézni, mondom, és ki szeretném fejezni az összsótartalmát az adott víznek, ahol éppen mérni szeretnénk.
Ami ez sajnos, vagy hál' Istennek, attól függ, honnan nézzük el, a vízügy jóváhagyása nagy valószínűséggel.
Na, itt azért gondoltam, hogy elmondom itt a műsorban, hogy amennyiben hivatalos megkeresés érkezik, akkor rendelkezésre állunk, és én beszélhetek itt az összes kollégám nevében is, tehát látjuk, felmérjük, érezzük a helyzet súlyosságát, tényleg nagyon fontos, ugye mindenki erről beszél, tehát pánikot elkerülve, miért többet beszélünk amúgy erre a pánik szóról, nem értem, miért beszélünk róla. Ezek tények, ezekről beszélni kell. Önmagában az elég pánik, hogy az ivóvizet ugye hozzák ezekre a vidékekre. Inkább tényszerűen kellene beszélni róla, és amennyiben lehet összefogással segíteni. Valahogy úgy érzem, hogy a legfontosabb dolog ugye itt a hibásoknak a megkeresése. Mi is hibások vagyunk. Én is hibás vagyok. Nem kerestem meg az elmúlt két évben egy parajdi ismerősömet se, hogy hallottam, hogy beázott a sóbánya, mit tudok én segíteni az ügyben, hogy előre mozduljon ez az ügy. Tehát valahol mindenki többet tehetett volna, így is, úgy is, mi már úgy vonulunk be a történelemkönyvben, mi vagyunk az a generáció, akinek az ide alatt ugye a parajdi sóbánya elázott. Tehát ez...
Igen, még egy fontos kérdés, növényvédelmi munkálatokra, például permetezésre ezt a magas só koncentrációjú vizet lehet használni, vagy ártalmas lehet úgyis a növényeknek, ha kis mennyiségben a levelekre rászórjuk?
Szoktunk tápoldatokat is, tehát levéltrágyákat kijuttatni a növények levelére, és ezeknek a koncentrációját úgy szoktuk meghatározni, hogy a víznek az összsótartalma és a víznek a vezetőképessége az lehetőleg ne haladja meg a 4-5 millisiemens per centimétert, úgyhogy mivel ez alatta van, ezért én úgy gondolom, hogy lehet, tehát ele alkalmas lehet. Viszont ugye azt ne felejtsük el, hogy nátriumot és klort is juttatunk ki vele, úgyhogy ezekre a permetezésekre azért nem szükséges olyan nagy mennyiségű víz, lehetőleg próbáljunk azért tisztább vizet vagy lágyabb vizeket használni a permetezésre. Minél lágyabb a víz, ugye nedvesítőszer hozzáadása, annál jobb növényidőszer fedés érhető el, úgyhogy ezt a magasabb sótartalmút én nem ajánlanám permetezésre.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ro.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam dr. Bálint János növényorvos, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem tanára volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen is a figyelmet.